Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az igehirdetés alapigéit. Ezeket megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 10. fejezetében, a 29. verstől a 33. versig a következőképpen. Ugye a verébnek párja egyfél ér, és egy sem esik le közülöttük a földre, atyátok tudtán kívül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Atyám, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, az evangéliumok tanúsága szerint Jézus vagy 12, vagy 72, most ebben nem fogunk belemenni, tanítványt választott ki magának, és őket felkészítette a szolgálatra. 12 tanítvány ott volt Jézusnak a közelébe, látták Jézus csodatételeit, hallották Jézusnak a tanításait. Jó volt a mester közelében lenni, hiszen amikor az ember a mester közelében van, akkor bátorságot érez. Ez olyan valahogy, amikor a kicsin gyermek ott van az édesapjának a közelében, akkor úgy bátrabb, felszabadultabb, tudja, hogy jó helyen van, tudja, aki védi, oltalmazza, vigyáz rá. Jézus közelében, Jézus társaságában egészen másképp hangzanak a dolgok, egészen más értelmet nyernek a dolgok, amelyeket mi emberileg egyébként gondolunk a világról, amelyet esetleg a kialakult mindennapi életritmusunk, meg a szüleinktől, őseinktől hozott tanulási módszereink engednének következtetni. Jézus közelében voltak, Jézussal együtt voltak ezek a tanítványok, és elérkezett az az idő, hogy Jézus kiküldi őket, hogy menjenek ők is, és tegyenek bizonyságot Isten országának az eljöveteléről. Ugye az első és legfontosabb mandátum, amit a tanítványok kaptak, és amit kapunk ma is az evangélium üzenetében, hogy menjünk és hirdessük, hogy elközelített az Isten országa. Hogy közel jött hozzánk Isten országa Jézus Krisztusról szóló evangéliumban, a Jézussal való találkozásban. Ez az, amivel elsősorban Jézus megbízza őket. De aztán felruházza őket mennyei erővel is. És ezek a tanítványok aztán majd olvassuk később, hogy amikor visszajöttek, akkor örömmel számolnak be Jézusnak arról, hogy Jézus, nézd meg, hát nekünk tényleg engedelmeskedtek a lelkek. A gonosz lelkek elhagyták az embereket, gyógyultak, hallgattak emberek az evangélium szavára, de hát itt nem emberi erőről, nem emberi vállalkozásról volt szó. Nem arról, hogy ők elindulnak és valamit kiötletelnek. Nem arról, hogy különböző programokat összeállítunk, meg különböző terveket, hogy hogyan is lehetséges mondjuk az evangélikusságnak a megmaradása is, hanem ők egy megbízó általi, megbízott üzenettel mentek. Jézus volt a megbízó, és egy megbízott üzenetük volt, és ahhoz meg is kapták az Úr Jézusnak, meg az Atyának a lelkét. Megkapták, hogy azokat a dolgokat véghez vigyék, amelyek mind engednek arra következtetni, mint jelek, hogy tényleg itt van közöttünk az Isten országa. A pünkösd után, testvérek, olvasunk egy érdekes történetet a Szentírásban, amikor Péterék ott vannak a lyukapunál, ugye, és ott van az a béna, az a nyomorék ember, ugye, és koldul, kirakták mindig oda koldulni, és aztán Péterék oda mennek, hogy imádkozzanak a templomba, és Isten a szemük elé helyezi, hogy itt van az a nyomorult ember, valamit kezdeni kellene vele. Ő koldult volna, de azt mondják Péter, mit mond Péter? Azt mondja, ezüstünk és aranyunk nincsen, de amink van, azt odaadjuk neked, a názareti Jézus nevében mondjuk, hogy kelj fel és járj. Miért mondom ezt a történetet? Azért, testvérek, mert a fentmaradt hagyomány vagy legenda szerint Assisi Szent Ferenc, amikor fent volt a pápánál egy alkalommal, és a pápa bevitte őt mutatva a Vatikánnak a gazdagságát, akkor elkezdett dicsekedni a pápa, és azt mondta, hogy látod, Ferenc testvér, már most az egyház nem mondhatja, mint annak idején Péterék, hogy vagy ezüstünk és aranyunk nincsen, ugye? És Ferenc testvér odafordult ugye a pápához, és szomorúan azt mondta, tudod, de azt sem mondhatja már az egyház, hogy kelj fel és járj. Tehát ebben azért egy óriási feszültség van, hogy mi az, amit az évszázadok folyamán ugye az egyház felhalmozott, és mi az, ami valójában az egyház igazi kincse, amiről a hitvalló őseink is ugye így fogalmaznak az ágostai hitvallásban, hogy az egyház igazi kincse pedig a Jézus Krisztusról szóló evangélium. Ez az egyház kincse. Ez az, amit nekünk is szabad átadnunk, amiről lehet beszélnünk. Amellett, hogy 12 tanítvány volt Jézus körül, akiket felkészített, azért azt olvassuk, testvérek, hogy ez a 12 tanítvány is sokféle volt. Sokféle lélek, lelkület volt bennük. Mit majd mire gondolok, testvérek? Hát ott van a mindig lángoló Péter, akinek mindig okoskodni kell, mindig el kell mondani, hogy mi a tuti. De akit valamilyen módon mégiscsak Istennek a lelke vezérel, mert majd későbbiek folyamán beszélek ugye arról, testvérek, amikor Péter vallást tesz, és ugye Hát Jézus majd mondja, hogy boldog vagy Simon, Jóna fia, mert az nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám, de hogy azért Péternek van ott a főpap udvaron egy nagyon-nagyon súlyos bűne restanciája, hiszen háromszor tagadja meg mesterét. Aztán ott vannak ugye Fülöp és Bertalan, akiknek meg az édesanyjuk megy lobbizni, hogy hát hogy legyenek majd Jézus, amikor felmegy a királyságba, hogy legyen már ez a két fiú majd a te jobbod meg balod felől. Meg ott van Júdás, aki emberileg a legnagyobbat követheti el, hiszen elárulja az ő mesterét 30 ezüstért. Későbbiek folyamán beszélek, hogy mi a különbség a Júdás és Péternek a tagadása, hitehagyása között. Tehát sokféle ember van Jézus körül, vallók és tagadók egyaránt, hiszen emberek előtt történik a mindennapi élet. Jézus a mindennapi életből vette a példázatét, és a mindennapi életben élt az ő tanítványaival, és abba szerette volna megmutatni, hogy Isten milyen csodálatosan van itt körülöttünk, és hogyan munkálkodik, és mennyire szükséges, hogy nekünk a szemünk újból és újból felnyíljon, vagy az a hályok pikkely lehújjon a szemünkről, és újból lássuk azt, hogy Isten itt van körülöttünk, bennünk, általunk, cselekszik, és mi ezért hálát adhatunk neki. A mai evangéliumi szakaszban azt olvassuk, hogy Jézus biztatja ezeket a tanítványokat, hogy bizonyosak legyenek abban, hogy a szolgálatban, a mindennapi életükben ott van Isten. Jelen van Isten, Istennek a gondviselése. Erről is lehetne egyébként egy egész komoly tanítást mondani, hogy hogyan is gondolkodunk, vagy hogyan is gondolkodik az Anyaszentegyház, illetve kimondottan inkább a Biblia a Isten gondviseléséről, de most én sokkal inkább arról szeretnék a mai napon beszélni, testvérek, hogy mit is jelent a vallástétel, amiről Jézus beszél, hogy aki vallást tesz rólam, arról én is vallást teszek, aki meg megtagad engem, majd azt én is megtagadom az Atya előtt. Legelőször is, ugye testvérek, akkor legyen itt előttünk az a történet, a hitvallás tekintetében, hogy mi is történik ezek a tanítványokkal, vagy mi is történik Péterre. Azt olvassuk, hogy ugye abban az időben sokan el akartak menni Jézus mellől, azt mondták, hogy kemény beszéd, ez nem bírjuk mi hallgatni. Sokan vannak ma is, akik azt mondják, hogy kemény beszéd, ez nem bírjuk hallgatni, mert Jézussal való együttlét, az valójában radikalizmusra szólít bennünket. Az nem egy szervilizmusra, hogy kiszolgáljuk itt a körülöttünk lévő világot, és amit ők szeretnének azt, hanem Jézus ma is radikális követésre hív, határozott az ő útmutatása, határozott az ő követése, ugye? Így mondja Jézus, hogy aki követni akar engem, az tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Hát mi ez, testvérek, ha nem egy kemény radikalizmus? Megtagadni önmagamat, mindazt, ami az óemberi bennem, mindazt, ami csábítana, hogy némi paktumot kössek a világgal. De azt mondja az Úr Jézus, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, mert az ember vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat gyűlöli, vagy az egyiket szereti, és a másikat megveti. Ezért mondja Jézus, hogy nem szolgálhatunk Istennek és a mammonnak. Tehát vagy Jézus, vagy a világ. Ez világos. Na most, amikor sokan elmennek Jézus körül, és azt mondják, hogy nem bírjuk ezt már hallgatni, nagyon kemény beszéd az, amit ez a Jézus tanít, akkor azt megkérdezi tőlük Jézus a 12-t, hogy ti is el akartok menni? Lehetőségetek van. És akkor Péter megszól, és azt mondja, hogy Uram, kihez mehetnénk? Hát örök élet beszéde van te nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a szentje. Nagyon erős mondatok ezek. És akkor mit hallunk Jézus szájára, hogy boldog vagy Simon, Jóna fia, mert azt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Tehát az, amikor én elindulok egy szolgálatba, a mindennapi életemben, amikor elindulok a munkahelyemre, egy baráti beszélgetésbe, akkor nem az én görcsösségem az, hogy most mit kell kiötölnöm meg, hogyan kell előkészítenem a beszélgetést, hanem az én mennyei atyám elkészíti azt, hogy én valóban hitvalló keresztény lehessek, hogy a beszélgetéseimben, a mindennapi életvitelemben átsugározzon, átjöjjön az, hogy én valóban Jézusé vagyok. Péter életében mi történik, hogy Jézusra mutat? És itt felvetődik a kérdés, testvérek, ami nagyon sokszor felvetődik a kereszténységben, hogy igazából abban az időben is, és azután is, ugye folyamatosan, hogy én igazából kit látok, vagy mit látok Jézusban. Kit látok, vagy mit látok? A földi embert, a csodálatos tanítót, a gyógyítót, a bölcs tanítót, aki nagyon fontos igazságokat mondott, ugye azt mondanák egyesek úgy, mint Buddha, vagy Mohamed, vagy bárki, vagy pedig az Isten fiát látom. A testet öltött Istent. Hát testvérek, ez nem mindegy. Hát ez igazából a kereszténységemnek, a kereszténységednek, a Krisztusba vetett hitednek az alapja. Hogy te mit képviselsz Jézusról? Kinek látod Jézust az életedben? És hogyan vallasz róla? Péter így vallott, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És ez, testvérek, nem emberi munka volt, hanem az Isten munkája. Ma sem emberi munka. Ma sem vallási tanítók, ma sem a lelkészek fogják ezt elvégezni. Ma sem a KT-nak a megtanulása és hibátlan felmondása. Ma sem az egyház által kiadott hitvallások, vagy éppenséggel megfogalmazott törvényi dolgok. Hanem ezt Isten lelke végzi el bennünk. Újból és újból, hogy ezeket a dolgokat mi hitelesen tudjuk képviselni. Jézus elhívta az ő tanítványait, elhív ma is bennünket, és testvérek, itt megint csak egy erős megfogalmazást teszek, méghozzá azt mondja Jézus, hogy én téged egy félelem nélküli életre hívtalak el. Hát azt mondja az ige, hogy aki fél, az, a félelem az sok gyötrelemmel jár, és aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Nem lett teljessé az odaadásban, az elkötelezettségben. Hát az hányszor előfordul a tanítványok esetében is. Egy pillanatnyi kis nüansz, ugye, csodálatosan itt is látszik a festményen, ugye, egy pillanat elveszi a tekintetét, ugye Péter Jézusról is már süllyedni kezd. De ugye Jézus egy félelem nélküli életre hívott el bennünket. Egy olyan életre, ahol valójában a Mesterrel vagyunk kapcsolatban, ahol az én tekintetem, a te tekinteted mindig a Mesterem függ. És mindig tőle kérdezem, hogy Uram, vizsgáld meg az én életemet, nézd meg, hogy nem járok-e téves úton, ahogy a 139. Zsoltárban ugye Dávid gyönyörűen mondja, és vezess engem az örökké valóságnak az útján. Vezess azon a keskeny ösvényen, amely az örök életre visz, és amelyet kevesen vannak, akik megtalálnak, testvérek. Felvállalni Jézust egy félelem nélküli élet. Felvállalom Jézust abban a helyzetben, ahol adott esetben komoly retorziók is járhatnak érte. Az európai kereszténységben ez most éppenséggel, jelen esetben Magyarországon nem aktuális. De lehet, hogy 30 év múlva, vagy 50 év múlva már nagyon is aktuális lesz. Ha valami olyan jellegű fordulat történik, ahol az iszlám itt is teret nyerhet. Felvállalom-e majd Jézust? Vagy pedig befizetem a adót, a fejpénzt, hogy életbe maradjak. Ez bizony Szíriában nagyon-nagyon élő példa. Tegnapi nap folyamán voltunk délután meghívva egy ilyen garden partira a nyírpazonyi görögkatolikus papékhoz. Ott voltunk négy felekezet, reformátusok, római katolikusok, ők a görögök, meg mi. a feleségemék révén, hogy együtt tanítanak az elkiskolába, és akkor így minden évben már évek óta van ez az összejövetel, és épp meséli a görög katolikus atya, a Grunda János atya, azt mondja, hogy a Szíriában lévő keresztény püspök nyilatkozott, és azt mondta, hogy az európai kereszténységnek a veszte az a toleráns befogadó szeretet lesz, amivel nem gondolkozik előre. És a tegnapi nap folyamán én kiegészítettem ezt a beszélgetést, hogy tudod, hogy pontosan az a probléma, hogy ez a szeretet, az nem a Jézusnak a szeretete. Ez a szeretet, ez már inkább egy ilyen felebaráti szeretet, ugye, ami nem feltétlenül biztos, hogy az evangéliumi lelkületből jön, ami most történik. Felvállalni Jézust, de kinek, testvérek? De kinek? Felvetődhet a kérdés. Ez a megállapítás, ez a vallástételre szóló felhívás, ez mindenkinek szól. Ez azért lényeges, mert vannak olyan írásmagyarázók, akik azt mondják, hogy csak a 12-nek adta ezt Jézust. És ez összességében nem igaz. Tehát nem csak a 12 tanítványnak szól, nem csak az apostoloknak, a későbbi apostoloknak szól, hanem ez mindenkire általánosan igaz. Ahogy említettem, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Egészen addig, amíg el nem jön az ember fia. És ez alól igazából nem tudja senki élő kivonni magát. Lehet azt mondani, Jézus világosát teszi, lehet azt mondani, hogy én nem foglalkozom ezzel a dologgal, én toleráns vagyok, nem akarom lerohanni az embertársaimat, nem szeretnék erről beszélni nekik. Döntsék el majd maguk. Hányan vannak sajnos egyre inkább nagyszülők vagy szülők is, majd a gyerek eldönti, hogy ő szeretne majd az egyházhoz csatlakozni. Olyan emberektől hallom, akik egyébként gyülekezeti közösségbe járnak. Majd a gyerek eldönti felnőtt korában, hogy szeretne közösségbe járni, szeretne istentiszteleti alkalmakon részt venni, vagy nem. Meg akar-e keresztelkedni majd, vagy nem. Eléggé furcsának tartom. Egy újabb erőteljes mondatot szeretnék, testvérek, mondani. Egy szójátékot, méghozzá a szójáték úgy szól, hogy a félelemnek a meghalása bennünk, a félelmeknek a meghalása bennünk, az valójában a vallástételnek a születése. És a félelmeknek a megszületése bennünk, és megerősödése, felnagyítása bennünk, az pedig a vallástételnek a meghalása. Milyen érdekes ugye ez a folyamat. Vallástételnek a születése. Egy nyílt felvállalás. Legyetek készen mindenkinek, mindenkor, aki számon kéri tőletek, számot adni a bennetek élő reménységről. Hát, talán nem éppen ez a kereszténységünknek a erőtlensége, gyengesége? Nincsen, vagy kevésszer adatik az, hogy erről szóljanak a testvérek. A bennünk élő reménységről. Hogy én hiszem, hogy nekem van egy feltámadott Uram, akit bár most nem látok, de hiszem, hogy itt van, hiszem, hogy lelkével munkálkodik bennem, és hiszem, hogy ennek a Jézusnak adatott minden hatalom ott a mennyben, és itt a földön is, és ez a Jézus vissza fog majd egykor jönni, hogy ítéljen, és hogy ítéletet tartson élők és holtak felett. Hát mennyire fontos, hogy ugye erről az ember meggyőzően tudjon bizonyságot tenni. A emberi szavak, életvitel és a szív. Ez a hármas dolog, amelyről most szeretnék beszélni röviden, testvérek, még. Mi van a szívben? Mi van a szívünkben? Mert azt mondja az ige, hogy a szív teljességéből szól a száj. Ezért ugye azt mondja Pál, hogy mi is hittünk, azért szóltunk. Tehát mi hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, ezért szólunk. Az ember hallgat bizonyos helyzetekben, amikor szólnia kellene, akkor vajon mi van? Mi zajlik benne? Hova is tartozik? Hittem, azért szóltam. De a hitemmel együtt, a szívem bizonyságtételével együtt élem is azt, amit az én mesterem adott. Mert a legtökéletesebb példa, és ugye mire vágyódik az ember? Arra vágyódik, hogy a vele való követésben teljesen olyanná legyen mindenben, mint a mestere. Teljesen félelem és szorongás nélküli életben. Egy kicsit talán hasonlít, testvérek, ez ahhoz, ami a fiatalok esetében ugye lezajlódik, és mindannyian voltunk fiatalok, és emlékezzünk vissza a életünk párjával való kapcsolatra, hogy amikor megfogant bennünk ez az érzés, amikor a másik igazán fontossá kezdett válni. És akkor először ezt a dolgot csak magunkban hordoztuk. Nehezen mertünk szólni másoknak róla. Először a bensőben fogalmazódik meg, erősödik meg, és aztán lassan majd ugye vallástételé lesz a felé, aki a legfontosabb lesz számunkra, akit Isten segítőtársul rendelt, és akivel évtizedeket együtt jóban és rosszban leélhetünk majd. Lehet, hogy egy kicsit torza kép, de a mesterrel való kapcsolatban is így van. Tehát a belső, a megfogalmazódó vágy, az a boldog bizonyosság, hogy nekem élő Uram van már, élő Jézusom van, és aztán utána pedig az a belső bizonyosság, hogy nekem másoknak erről lehetőségem szólni. Azt mondja János első levelében, a 4. fejezet 15. versében, hogy bárki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban maga az Isten van. János 4:15. Bárki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az élő Isten van. Milyen jó lenne, testvérek, a hétköznapjainkban is ugye ezt az igét úgy kitenni valahova biztosan, hogy bárki, aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, hogy ebben a boldog bizonyosságban lenni. De aztán ugye van még egy aspektus, amelyről beszélni szeretnék, méghozzá a Jézussal való kapcsolatunkban, és az ő lényével való felvállalásunkban, ugye mit is jelent az, amiről Pál így ír a Timóteushoz intézett második levélben, már a börtönben a fiatal Timóteusnak, hogy ne szégyeld, hát a mi Urunk Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. Mit is jelent, ugye testvére, egy kicsit elgondolkozhatunk ezen a mai istenizeten, a szégyen nélküli felvállás. Nekem egy olyan Uram van, aki dicsőséges, aki erőt vett a halálon. De azért hagyj vigyem tovább, testvérek, ezt a gondolatot, és hogy hogyan is van a mi emberi életünkben, hogy azért a dicsőséget, amikor valami szép, valami pozitív, valami magasztos, azt szívesebben felvállaljuk, mint amikor valami gyalázat történik, és a gyalázatot kell felvállalni. Na most, ha a Jézus élettörténetét és passió történetét nézzük, testvérek, akkor az a gyalázat. Hát Pál határozottan ír erről, hogy az a szégyenfája, az a gyalázat a pogányoknak, ugye? Mindazoknak, akik elvesznek majd, mi, akik meg megtartottunk, az Isten ereje, meg az Isten bölcsessége. Ilyen értelemben is lehet gondolni arra, amikor Pál apostol ugye ír a fiatal Timóteusnak, hogy ne szégyeld azt a gyalázatot, amit Jézus Krisztussal megtettek. Mert hasonló dolgok telnek be a testvéreken. És nem véletlen, hogy az első század végén ugye Tertullianus egyházatja mondja, hogy a keresztények vére magvetés. De tessenek megnézni, ma Közel-Keleten, a szíriai részen, akárcsak, vagy az iraki részen, vagy tessenek megnézni Kínába, vagy Észak-Koreába, hogy a keresztények vére tényleg magvetés. Hát annál nagyobb vallástétel nincsen, mint amikor valaki az életét adja, nem csak az igazságért, amit Jézustól kapott, hanem magáért, az élő Úrért. Annál erősebb pecsétje, bizonyságtétele nincsen a mi emberi életünknek. És testvérek, sok dologról lehetne beszélni, de aztán a a végén egy dologgal hadd zárjam le ezt a mai igehirdetést, méghozzá, hogy ennek a vallástételnek van egy, most már a Jézust nézzük, akkor egy mennyei aspektusa is. Tehát van ennek egy mennyei vetülete is, méghozzá az, hogy ez a Jézus megemlékezik az övéiről. De azokról is, ugye, akik átkozták, gyalázták majd, és aztán ugye ezért olvassuk az igében, hogy majd sokan ugye sírva fognak leborulni, amikor meglátják az ég felhőjén megjelenni a dicsőségnek az Urát, azt, akit őt átalszegeztek. A hegyi beszédben az Úr Jézus ugye így szól, amikor tanítja a sokasságot, hogy lesznek sokan majd, akik azt mondják, hogy Uram, hát nem a te nevedben szóltunk-e, nem a te nevedben tettünk-e csodákat, nem a te nevedben tanítottunk, és azt mondja Jézus, hogy akkor majd azt mondom, hogy távozzatok tőlem, ti gonosztevők, soha nem ismertelek titeket. Akkor most ez hogyan is van, testvérek? Tehát, hogy mi lesz ennek a pecsétje, ennek a foglalata? Tehát, hogy amikor Jézus ugye erről beszél a hegyi beszédben, hogy nem a te nevedben, ugye? Hát nem elég, ugye, vagy nem elégséges csak ugye Jézusról beszélnem, és közben az életem gyalázza őt, vagy éppenséggel úgy élnem, hogy az életem, a beszédem, a magatartásom, a habitusom, mindenem Jézusé. És ez teljesen átsugárzik, teljesen átjön a hétköznapokban az emberek számára. Ott felvállal majd bennünket Jézus. Míg ahol csak a beszéd megy tartalom nélkül, ott Jézus azt mondja, hogy ítélet lesz majd. És a mennyei aspektus nézve, ugye a Máté evangéliumában olvasunk még egy részben, egy ige szakaszban erről, hogy ez mit is jelent majd, hogy Jézus megemlékezik. A Máté 25-31 és utána a következő szakaszban, ugye testvérek, ahol a végső ítéletkor majd a szétválasztás lesz, a juhoknak és a kecskéknek a szétválasztása, ugye, és akkor itt a emlékezés kapcsán, ugye, tehát, hogy beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam, eljöttetek hozzám, éheztem, ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok, jövevény voltam, befogadtatok, mezítelen voltam, felruháztatok, és akkor szóval mondani, akik jobb keze fel annak, hogy Uram, hát mikor láttunk téged ilyennek? És azt mondja, hogy mindezt, ha megcselekedtétek a legkisebbel, velem tettétek meg. Milyen érdekes az aspektus, tehát, hogy ennek lesz egy ilyen dimenziója is, hogy itt a földi életben ezek a dolgok, amelyeket mi az Úr Jézus nevében ugye megcselekszünk, a legkisebbel is. Hát testvérek, hagyd zárjam le egy Spurgeon gondolattal ezt a mai ige hirdetést. Úgy gondolom, hogy elég sok mindent meríthettünk, elég sok mindent vihetünk szerintem magunkkal, gondolati szinten. Spurgeon egyszer egy ígéretésében ezt mondta: ha bizonyos vagy a hited dolgában, akkor hadd nevessen a világ, míg bele nem fájdul az arca. Hát így van, testvérek, ha bizonyosak vagyunk a hitünknek a dolgában, ha tényleg az Úr Jézusban meggyökerező hitvaló életet élünk, nevessen vagy gúnyoljon bennünket a világ, majd belefájdul az arca. Amen. Imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy te élő beszéddel ajándékozol meg bennünket. Köszönjük, hogy éltetsz bennünket az ige által, amely ma is cselekvést, történést, létezést fejez ki bennünk. Meghív a veled való sorsközösségbe, meghív arra, hogy megtagadjuk magunkat, felvegyük a keresztünket és kövessünk téged. Egy tanítvány sem nagyobb a mesterénél. Köszönjük, hogy te ilyen csodálatos vagy, Úr Jézus. Köszönjük, hogy úgy tekinthetünk rád, így érinthetem ma is a te ruhád szegélyét, és mondhatom ma is, itt a gyülekezet közösségében is, hogy szükségem van rád, Úr Jézus. A szolgálatomban, a családi életemben, a mindennapi beszédeimben, a rokonaimmal, szomszédaimmal való kapcsolataimban. Szükségem van rád, Jézus. És kérem, hogy légy és maradj velem. és hagyd legyek én is mindvégig hűséges, hogy a szemem rajtad függjön. Hiszen ha elhagylak, Uram, akkor bele fogok esni minden bűnbe, hitetlenségbe, meg nyomorúságba, ahogyan megvan írva, nélkülem semmit sem tehettek. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket. Szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halad.